Szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén is. Igen, ahogy a filmből is hallottuk, a mai este nehézségekről, bajokról lesz szó elsősorban. Természetesen megpróbáljuk kitapogatni az ezekből kivetető utat is. A család, sokszor mondják, sokfelől halljuk, manapság válságban van. Legalábbis abban a régióban, ahol mi élünk, így szokták ezt mondani, hogy a zsidó keresztény kultúrkörben, ott, ahol a keresztény vallás határozza meg az emberek gondolkodását. És azt látjuk, hogy nincs olyan változás a világunkban, ami a családokat ne érinteni, és nincs olyan változás a családok életében, a család szerkezetben, a családok életmódjában, élet és világ szemléletében, aminek ne lennének hosszú távú következményei a társadalom életére nézve is. Egy egész nép jövője, sőt egy egész kultúra jövője függhet attól, hogy milyen állapotban vannak benne a családok. Ezért húzzák sokan a vészhalandot, és ezért látjuk aggályoznak a mi kultúránknak a jövőjét, itt persze nem a kereszténység jövőjével kapcsolatos aggályokról van szó, mert azt valljuk mindannyian, amiben a Heidelberg Kátéból megtanultuk annak idején, hogy lesz egyház a világ kezdetétől a világ végezetéig, efelől nincsen kétségünk, de az, hogy pár száz év múlva, hogyha Krisztus addig vissza nem jön, a debreceni nagyerdői gyülekezet helyén lesz egy gyülekezet, az már nem annyira biztos. És hogy Magyarországon lesz-e kereszténység, vagy Európában lesz-e kereszténység pár száz év múlva, megint mondom, amennyiben Krisztus visszajövetelére még addig várni kell, egyáltalán nem mozható ki bizonyosan. Nagyon nagy változásokon ment ugyanis át a család az elmúlt közel száz esztendőben itt a mi kultúránkban. A 19. század iparosodásával kezdődtek el ezek a változások, amelyek oda vezettek, hogy a család gyökeresen átalakult. A házasságkötések időpontja kitolódott. Ha aránylag friss adatokkal akarok szolgálni, akkor az ezer forduló adatát tudom ide hozni. Magam is meglepődtem, amikor olvastam Magyarországon, a nő 27,1 éves korukban mennek férhez, a férfiak pedig 30,2 éves korukban. Ez persze a nagy átlag. De így is nagyon meglepő a számunkra, mert azt gondolnám, hogy a 20 éves kor közepe táján párt keresnek az emberek maguknak, és a statisztikák azt mutatják, hogy igen, vannak olyanok is, de hogyha átlagot számolunk, akkor kiderül, hogy a 20 éves kor végén, illetve a 30-as évek életének elején kötnek az emberek házasságot. Aztán a születő gyermekek száma is 20. század elején feltűnően csökkent, közben persze csökkent a gyerek halandóság is, így a gyermekek száma valójában nem csökkent olyan radikálisan, de a megszülető gyermekek száma nagyon lecsökkent. Aztán egy olyan jelenség is felütötte a fejét, hogy a munkahely és a családi élet összefüggése megszűnt, vagy meggyengült, függetlenedett a két élettér egymástól. A család a magánélet szintere lett. Jellemzőjévé vált a bensőségesség, az érzelmi kötődés, Ugyanakkor viszont kikerült a társadalmi ellenőrző falon. A társadalom közössége nem szól bele a család életébe. Nem ad előre kész mintákat a család élete számára, mint ahogy az korábban történt. Aztán bizonyos folyamatok felerősödtek a 20. században. 2-3 évtized alatt az átlagos gyerek szám a családokban a felére csökkent. Egyre több nő választott hivatást, és kezdett el dolgozni. A század közepére már minden második nő kereső foglalkozásúvá vált. És azóta folytatódott ez a tendencia, de már szinte minden nő kereső képes és kereső foglalkozásban tölti el az életet jó részét. Közben ilyen adatok is megdöbbentenek bennünket, hogy a válások száma megszaporodott. Már a gyerekek egynegyede él csak mind a két rendszerinti szülőjével. A gyermekeknek egynegyede. Új jelenségé vált a házasság nélkül született gyermekek számának emelkedése. A volt FDK területén például ijesztően magas ez a szám. 41,8%-a gyerekeknek házasságon kívül születik. Lehet, hogy mind a két vérszerinti, hogy a vérszerinti apa és anya együtt élnek, de nem kötöttek házasságot, és úgy vállalnak gyermeket. A gyermekek kb. Egynegyede testvér nélkül nő fel. Közel felének csak egy testvére van. És három gyereknél több gyereket nevelő család egészen kis számban van már jelen a társadalomban. A gyerekek 10%-ának van egynél több testvére. Szintén a 20. század fejleménye az, hogy a családok két generációssá váltak, gyermekek és szülők élnek együtt, a nagyszülők általában külön élnek a családtól. Ezért létrejött a mini család, vagy így nevezik ezt szakmelben, hogy a nukleáris család, azaz a családban, amely a két szülőből és egy, esetleg két gyermekből áll. Ezek az adatok nagyon elgondolkoztatnak bennünket, és olyan kérdéseket ébresztenek a tudatunkban, hogy vajon családi életnek nevezhető-e egy olyan közösségnek az élete, amelyben két szülő és egy vagy két gyerek él együtt, egy nap reggel találkoznak egy szűk órára egymással, de az az időszak is, hát inkább rohanással telik, mint sem egymásra figyeléssel. Aztán utána újra délután 5 óra tájban találkoznak, akkor már csak 2-3 órát vannak együtt. Annak is egy része tévénézés. Ahogyan azt tudjuk a gyakorlatból is, de statisztikai adatok is mutatják. Sokszor ez az idő is rövidül, mert még leckeírásra is figyelmet kell számni, és egyéb tennivalók az egymásra figyeléstől elvonják a család tagjait. Ezen kívül aztán vannak még a hét végén, amikor együtt lehetne a család, de sajnos éppen a fiatal családokkal történik az, hogy túlórázással, építkezéssel, vagy éppen a szülők tanulásával újra és újra megrövidítik a hétvégi együttléteket. Ebből áll ellen a helyzet, hogy a gyermeket, akik családban ülnek fel, a szüleikkel sokkal kevesebb időt töltenek el, már egy-két éves kortól kezdődően, mint amennyit más felnőttekkel. Aztán a szülőkkel töltött időnek nem csak a mennyisége van nagyon szűkre szabva, hanem a minősége is általában nagyon gyenge. Kapkodó, szorongásokkal, lelkiismeret furdalásokkal terhes a családi együttlét. Sokszor a családi problémák megoldásával kapcsolatos tehetetlenség okoz feszültséget a családban, nem csak szülők és gyermekek között, hanem a szülők egymás közti kapcsolatában is. Mert elkövetnek nevelési hibákat mindjárt a gyerek születése után, rögtön a kezdetkor, és ezeknek a kiküszöbölése szinte lehetetlenné válik. És ez egyre növeli a feszültséget a szülők között is, de általában a család belső hangulatára. Aztán tudjuk azt is, hogy a gyes rendszere valójában nem oldotta meg a családok életét, sem anyagilag, sem más tekintetben. Főképpen az a probléma jelentkezik, hogy az anya otthon a gyermekével elkezd unatkozni. Bezártságnak éli át azt az időt, amikor otthon van a gyermekével. Pedig ez egy nagyon fontos időszak a gyermek életében, hiszen tudjuk azt a fejlődési lélektan vizsgálataiból, hogy az első három esztendőben valójában a gyermeknek senki másra nincs igazából szüksége, csak az édesanyjára. És ebben még az édesapák is beletartoznak, tehát ez kicsit sérti a mi önérzetünket, hogy rám nem lenne három évig a gyermekünknek szüksége, de lélektanilag ez akkor is igaz, ez nem jelenti persze azt, hogy ne vegyen részt az apa is a gyermek nevelésében az első három évben, sőt, nagyon aktív legyen, én ezen a véleményen vagyok, de nem jelenti azt, hogy ő rá különleknek szüksége lenne. De tudnia kell, hogy ki az ő édesapja, és mindent kaphat tőle, hogy később, amikor van szüksége lesz az ő személyére is, akkor már nagyon jó kapcsolatban legyenek egymással. Nyilván, hogyha több gyerek lenne a családban, nem egy vagy kettő, akkor nem unatkozna otthon az anyukat, akkor lenne reggeltől estig tennivalója, akkor viszont azzal a nehézséggel kell szembesülnie, hogy kiesik a hivatásából, egészen teremre szorul abban a körben, ahol egyébként a hivatásán gyakorolta, és már fennáll az a veszély, hogy utána nem talál vissza a hivatásában, mert kimarad továbbképzésekből egyáltalán a munkahelyi közösségből, és már nem tudja újra felvenni a vonalat, illetve az lesz a továbbiakra nézve a szorsra, hogy főállásban lesz anya, még akkor is, hogyha egyébként nem a főállású anyaságot választja, mint intézmény, és csak mellékesen gyakorolja a hivatását, mert nyilván a figyelmének nagy részét a gyermekeire kell fordítani. Sajnos olyan társadalomban élünk, amelyben az anyaság nem számít önmegvalósítási lehetőségnek. Többek között ezért is látom elég borúsan a családok helyzetét, és így az egész kultúránknak a jövőjét, mert valahogy kialakult az a szemlélet, hogy ha más gyerekét nevelem, akkor még is tüntetnek érte, ha a munkámat rendesen, magas színvonalon látom el. De ha magam gyerekét nevelem, vagy neveli egy édesanyja, akkor azt kell majd bediktálni a gyerekének a naplóban, mikor jegyzik be az adatokat, hogy az én anyukám nem dolgozik. Hogy ott nem 8 órát, meg nem is 12-t, mert esetleg 24 órát dolgozik esetenként, és ő mégsem dolgozó ember, mégsem számít a társadalom szemébe olyan személynek, aki értéket termel. Pedig a legnagyobb értéket ő hozza létre a társadalomban. És nem az, aki mondjuk a foglalkozásánál fogva foglalkozik gyermekekkel, de aztán, amikor letelt a 8 órás munkaideje, akkor haza megy, és utána nem hordozza tovább azoknak a gyermekeknek a gondját, akiknek akik rá voltak korábban bízva. Míg az anyuka egész nap, a nap mind a 24 órájában hordozza a család gondját. Sajnos a társadalom semmilyen tekintetben, sem anyagilag, sem egyéb módon nem becsüli meg az anyukákat, ezért az áldozatos munkájukért. Vigasztalásul csak azt lehet itt mondani, hogy Isten azonban megbecsüli. Mégpedig nagyon magasra becsüli Isten azt a szolgálatot, amit az anyák végeznek el, amikor a gyermeküket nevelik. És ezért mi keresztények éppen mert Isten szerint akarunk gondolkodni a világról és az emberi életről, mi kötelesek vagyunk megbecsülni az anyukákat. Az egyébként pénzben vagy egyéb más módon kifejezhetetlen értékteremtő munkájukért. Nézzük hát, hogy a nevelésben milyen problémák állhatnak elő, most inkább a külső adottságszerű problémákat soroltam fel, hogy látjuk azokat a nehézségeket, feszültségeket, amelyek a nevelés nyomán állhatnak elő. Pszichológusok háromféle hibás viszonyulási módot figyeltek meg a szülők részéről a gyermekek felé, amelyek persze nem pusztán a szülői viselkedés írják le, hanem a nevelés egészét és a család belső hangulatát, légkörét is jellemzik. Bármennyire is gondot okozó, akár még betegítő jellegű is lehet egy-egy viszonyulási mód a szülő részéről, mégis azt kell mondanunk, hogy ez a három alapjában véve problematikus viszonyulási mód majd csak nem minden családban fellelhető. Vagy ebből a háromból valamelyiknek az eléggé határozott jelenléte megfigyelhető. Emberek vagyunk ugyanis, és ezért minden, amit tettünk, az emberi gyarlóság jegyeit hordozza magán. Ha valami jól akarunk csinálni, még azt is el tudjuk rontani azzal, hogy a jó szándékunkat túlfűtött formában fejezzük ki és éljük meg. Szerencsére ezek az egyébként betegítő vagy hibás nevelési módok, nevelési attitűdök, ahogy ezt ugye szaknyelven ki szokták fejezni, a maguk szélsőséges formáiban aránylag ritkán fordulnak elő. Most, amikor én jellemzem ezeket, akkor inkább a szélsőséges jellemvonásokat fogom felsorolni, azért, hogy tisztán lássuk, hogy egy-egy hiba milyen jellemzőket hordoz. Az életben ez sokkal finomabb, sokkal árnyaltabb módon jelennek meg. És nem beszélve arról, hogy keverten is, tehát többféle jellemző is megjelenik egy-egy család életében. Az egyik ilyen határozott a hibás szülői megnyilvánulási mód a gyermek iránt, az elpasszítás. Így, ahogy kimondom a szót, nagyon ijesztőnek hangzik, de ennek is megvannak az egészen finom, burkolt formái is. Általában nem feltűnő módon történik. néhány szakember ezt a szülői viszonyulási módot más kifejezésekkel jellemezi, például a hideg engedékeny szülői viszonyulási módként írják le. Ennek a hátterében általában az áll, hogy a szülő tehernek élik át a gyermeket. Sajnos a magyar nyelvben az áldott állapot kifejezésére is egy olyan szót használunk, amelyikre pontosan ezt a jellemzőt jelenítjük meg. Mert azt mondjuk, hogy egy asszony terhes, terhet hordoz. Teher számára az a kis élet, amit a szíve alatt hordoz. Holott azt kellene mondanunk, hogy áldott állapotban van, hiszen ajándékot kapott, és ezt az ajándékot várja, hogy láthatóvá legyen mindenki számára. És valóban így van, hogy sok szülő tehernek éli át a gyermeket, mert akadályozza a szülőket az életük bizonyos programjainak, céljainak a megvalósításában. Esetleg kényszer pályát jelöl ki a gyermek születése a számukra. Össze kell házasodniuk, holott ezt még nem tervezték. Le kell mondaniuk a szakmai előrehaladásból. Itt elsősorban az anyát érinti ez a szempont. De nagyon hétköznapi kényelmetlenségekkel is számolniuk kell. Most már nem úgy osztják be az idejüket, ahogyan korábban tették, kedvük szerint, meggondolva azt, hogy mire vágynak és mire fordítsanak több időt, hanem most már úgymond a gyermek fogja beosztani az idejüket, legalábbis a szabad idejük egy jó részét. Aztán előfordul az, hogy hónapokig, esetleg évekig nem tudják kialudni magukat. Egészen egyszerűen fizikálisan is fáradtak, teher számukra a gyermek, mert éjszakai sírások vannak, nyugtatások, aztán újra felébredések, és nincs lehetőség arra, hogy kipihenjék magukat. És azt fogok történni, hogy adogatják egymásnak ezeket a kényelmetlenségeket, mikor ki a felelős érte, és ez aztán feszültségeket támaszt a szülők kapcsolatában is. Lehet ennek a problémának egy másféle oka is, nevezetesen az, hogy az anyává váló nők nem tanulták meg igazán az anya szerepet. Akinek például nincs kis testvére, az sohasem látja azt, hogy egy anya hogyan veszi kézbe a csecsemőjét, hogyan gondolza, milyen tennivalókat lát el körülötte. Ha elnéz azt járulok, hogy barbiban látsz a bajándékban a kislány, és azzal játszik, ami ugye divatföld szerepre készíti fel inkább, mint sem anya szerepre, akkor nem tudja megtanulni azt, akkor, amikor annak ideje van, hogy milyen lenne anyának lenni. És ilyen, és még sok más egyéb összetevő alapján végül is alkalmatlanná válik az anya szerepre. Nagy fogyatékossága a közoktatásnak is az, hogy soha nem foglalkoznak az iskolák ezekkel a témákkal. Pedig hát az emberi életre készítenék fel a gyerekeket az iskolai oktatásban és nevelésben, és ez az emberi életnek egy nagyon fontos része, nagyon fontos tartománya, és ezzel kapcsolatosan semmiféle felkészítést nem kapnak a gyerekek az oktatások során. És nem beszél arról a modernebb jelenségekről, most már lányoknak is lebút vesznek, játéknak, meg meg mindenféle számítógépes játékokkal játszanak, és így azok a szerepgyakorlások, amik egyébként benne voltak a régi gyerekeknek az életében, szinte spontán módon, ezek nem történnek meg. Aztán van még egy további általános érvényű ok is arra, hogy miért nem alkalmasak sokan, vagy nem válnak igazán alkalmassá a szülő szerepre akkorra, amikor ennek eljön az ideje. Megfigyelték szociológusok, hogy a mai társadalmunkat az önimádat jellemzi a leginkább. Narcisztikus társadalomnak nevezik ezt. Azért elő a mitológiai tevéről nevezték el ezt a jelenséget, mert Narcissus az a mitológiai alak, aki ugye egyszer megpillantja a víztükörben a saját arcát, és szerelmes lesz önmagába, és ezután azért jár ki a folyóhoz, vagy a tóhoz, már nem is emlékszem pontosan a történetre, mert látni akarja önmagát. Önmagában gyönyörködik. A mai ember ilyen, hogy önmagában gyönyörködik. Önmaga körül forog az élete. A saját ügye a legfontosabb a számára, és nem tud túltekinteni önmagán, vagy nagyon nehezen tud. Itt nyilván megint meg kell említeni azt, hogy mi keresztény emberek kivételezettek kell, hogy legyünk, hiszen minket Jézus mindig arra tanít, hogy lépj túl önmagadon. Aki meg akarja tartani az ő életét, mondja Jézus, elveszti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Minket Jézus folyamatosan arra tanít, hogy nem magunk körül forogja az életünk, hanem másokra figyelve élünk, természetesen nem erre csak akkor vagyunk képesek, ha Jézusra nézve alakítjuk az életünket. De a társadalom általában nem ilyen, hanem olyan emberekből áll, akik az önvilágot mámorában élnek. Ezért egy narcisztikus beállítottságú ember képtelen arra, hogy igazi, valódi érzelmeket érezzen más emberek iránt. Még kevésbé képes nyilván arra, hogy haszon nélkül áldozatokat hozzon másokért. Áldozatot csak úgy tud hozni egy önimádó ember, vagy önző ember, hogyha ennek valami legalább távlati hasznát látja, hogy ez meg fog neki valamikor térülni. Ezért az ilyen beállítottságú emberek még a gyermekeiket is számon szokták kérni, hogy miért nem vagy hálás nekem, holott annyi áldozatot hoztam érted. Azért hoztam az áldozatot, hogy majd hálás legyen a gyermekem, és valahogy viszonozza azt, amit én befektettem. Nyilvánvalóan nem mert válaszolunk erre, hogy egy kicsit végig gondoljuk. Hogy hogyan alakul ki a narcisztikus személyiség, már ennek is sajnos története van, és hagyománya a mi társadalmunkban, mert úgy alakul ki, hogy az anya-gyermek kapcsolat a kezdetétekor már sérülést szenved. Megfigyelték pszichológusok azt, hogyha a csecsebőt az anya a szülés után nem kapja meg azonnal, azon egy órán belül, és van is egy olyan úgynevezett szenzitív érzékeny periódus, ez pedig a megszületés vagy a szülés utáni 45-60 percig terjedő negyed óra, amikor ha nincs közvetlen találkozás az anyának a gyermekével, akkor a gyermek kimarad valami nagyon nagy dologból, nevezetesen abból, hogy ráismerje az anyukájára, és ebben az érzékeny időszakban a gyermek nagyon figyelmes, távra nyújt szemekkel szemléli a környezetét, és ha egy tárgyat elvisznek a szem előtt, az követi is, és utána, amikor lejár ez a rövidke periódus, utána elveszi megint egy időre ezt a képességet. Tehát ha akkor nem találkozik az anyukájával, akkor más lesz a kapcsolata vele. Nem beszélve arról, hogy az anyukának is ő vele, mert az anyának is szüksége van arra, erre a közvetlen együtt létrehozni, anyává válaszol. Erre nézve is vizsgálatokat végeztek, hogy például olyan anyukákat, akik valamilyen okból nem kaphatták meg azonnal a csecsemőjüket a szülés után, hanem inkubátorba kellett tenni, vagy valami más okból szeparálva volt a csecsemő az anyukától, meghívtak egy rendelőbe, ahol tanácsadás címén kellett megjelenni, és ott az anyukáknak mondták, hogy bontsa ki mindenki a gyermeket a fólyázon, és itt egészen kis csecsemőkről van szó nyilván, amely gyermek még nem mozog annyira, hogy leessen a fólyázon. És azt figyelték, hogy úgy alakították a kísérletet, vagy a vizsgálatot, hogy kijött valaki a rendelőtől, és szólt anyukáknak, névre szólóan, hogy legyen szíves idelépni egy pillanatra, mert adatokat kell felvenni. És megfigyelték azt, hogy azok az anyukák, akik megkapták a kisgyermeküket a szülés után mindjárt, ők nem merték otthagyni a csecsemőjüket, arra egy pillanatra semmit egy adatot bediktál, vagy valamilyen papírt odaad a nővérkének. Míg azok, akik nem kapták meg, ők nyugodtan ott merték hagyni a gyermeket, nyilván racionálisan ez teljesen indokolt volt, mert a gyerek azért nem esett volna semmiképpen se le a fólyázóról, de az anyagyermek kapcsolatnak a jellegéről nagyon fontos adatot nyertünk, vagy nyerhettek a vizsgálat végzői, hogy azok, akik anyává tudtak válni mindjárt a szülés után, azok másképp viszonyulnak a gyermekünkhöz, mint azok, akik akár csak objektív okok miatt erre nem kaptak lehetőséget. Most ilyen okai is lehetnek annak, hogy valaki később, amikor felnőtté válik, kevésbé képes arra, hogy másról gondoskodjon, hogy áldozatot hozzon, hogy az érzelmeket kövölje, illetve érzelmeket fogadjon el. Önző és önszerető áldozathozatalra csekély módon képes ember lesz belőle. Így valójában a szülői szerepre, a szülői feladatokra alkalmatlan is lesz. És ami ebben a legijesztőbb, az az, hogy, és ezt idézőjelben mondom, ez a probléma öröklődik. Mert hogyha én úgy nőttem fel, hogy az én anyámtól nem kaptam elég megfelelő mennyiségű szeretetet, érzelmet, akkor én sem tudok adni a gyermekemnek. És akkor a gyermekem is ilyen érzelmi fogyatékot módon nő fel, és aztán ő sem tud már a gyerekének adni, és ez a folyamat, nem is tudom, hogy mikor és milyen módon szakadhat meg. Hogyha az anya tehát nem tudja igazán elfogadni a gyermekét, akkor előáll ez a kitaszító nevelői viselkedés, vagy szülői viszonyulás a gyermekhez, és ebből arra, hogy úgy mondjam, családmodell áll elő, amit a szakirodalom hotel családnak nevez. Azt jelenti ez, hogy mindenki a családban a saját útját járja. Igazán nincsenek mélyebb kapcsolatban egymással a családtagjai. Úgy élnek, mint az embereket hotelben. A recepciónál néha összefutnak, vagy újságot olvasnak, és szót is váltanak egymással. Ha valami baj van, akkor segítségére vannak egymásnak, de igazából mély emberi kapcsolat nem köti őket össze, mert miért is kötni, mindenki a maga kis szobájában lakik. Ahol a család egy nagyon elterjedt családmodell a mai világunkban. A nyugati világban még inkább, ahol tényleg megtehetik, már anyagi lehetőségeik okán is, a családok, hogy mindenkinek külön szobája legyen. És mindenki a külön szobájában éli a kis életét, és néha találkoznak a konyhában, vagy a nappaliban egymással a családtagjai. Egymás iránt igazából nem éreznek érzelmi elköteleződést. Mindenki magáért felel csak, és nem szokott törődnek egymással a családtagok. Ha mégis érzelmi megnyilvánulások jelentkeznek, akkor a tört azok többnyire viharosan, kitörések formájában mutatkoznak meg. Ugyanis a felhalmozódott indulatok, sérelmek, szemrehányások ilyenkor vulkán szerűen törnek a felszínre. Persze ez nem rontja szét a családot, mert hogy úgy mondjam, nem veszik fel olyan nagyon azokat az esetleg sértő vagy bántó megjegyzéseket, amiket egymásnak osztogatnak, mert mindenki éli a külön sajátos életét, és nem engedi, hogy a másik megzavarja ezt. Az atomizálódottság a családon belül ezt eredményezi. Ebből a szülői viszonyulási módból pozitívan értékelhető az a momentum, vagy az a mozgalmat, hogy a gyermeket önállóságra segíti, önállóságra neveli. Igaz, hogy nagyon sérülékeny, nagyon végtelen a gyermek akkor, amikor már önállóságra kell. Még javába szülői gondoskodásra szorulna, még nagyon sok mindenben elvárná azt, hogy a szülő segítsen neki, de már a szülő a saját tárgyaira engedi emelkedni, illetve bizonyos értelemben kényszeríti arra, hogy tanuljon meg repülni, ahogy a sarok szokták állítólag, hogy kidobják a fiókát a fészekből, és kezdjen el repülni, akár tud, akár nem. Az ilyen gyermekből általában talpra esett felnőtt válik, mégis emellett a talpra esettsége mellett belül szorongó lesz, és elégedetlen. Nem ijed meg a feladatoktól, néha még vakmerő dolgokra is vállalkozik, ő egyébként a tipikus vállalkozó, csak úgy zárójelben hadd tegyem hozzá. Ugyanakkor azonban mindig érzi, hogy igazából nincs felnőve a feladatokhoz. Mert az egyik alaptapasztalata az életének, hogy mindig olyan dolgokat kellett csinálni, amivel nem volt eléggé felnőtt még. És ez megmarad az életébe, nem érzi azt, hogy ő eléggé érett lenne a terhek hordozásához, amelyeket egyébként megvállalnia kell. Tehát maga biztosnak látszik, belül azonban nagyon bizonytalan tud lenni. A szülőtől függetlenül él, ugyanakkor nem tud elszakadni a szülőtől, mert állandóan azt érzi, hogy tartoznak nekem. És ezt a tartozást valahogy le kell, hogy törlesszék, és ez az érzés nem engedi igazán a fiatal, a felnőtt személyt elszakadni a családtól. Márpedig a családtól való leválás folyamata, igénye, az egy nagyon fontos igény az ember életében, és ezért, mivel ez a családmodell ezt támogatja, végül is van benne pozitívum is, de ha ez nem az a maga idejében történik, akkor kiszolgáltatottá teszi a gyermeket, hogy az előbb említette. Mert maga a leválási folyamat az egy egészséges folyamat. Azt tudatosan is elő kell mordítani. Először ugye az első gasztorosztat idején jelenik ez meg, másfél, két éves kor körül, két éves kor körül, amikor a gyerek először megköveteli a szülőtől, hogy tegyél le, azt már nem akarok ölben lenni, hanem magam akarom a különböző dolgokat megtenni. Persze olyan dolgokat is szeretne ilyenkor a gyermek, amire még egyébként nem képes, de hogyha mégis meggátolják a számára, nem engedik, hogy próbálkozzon, akkor gyámoltalanná válhat. A másik nagy leválási hullám az a serdülőkorban következik, de amikor már nem azt mondja a gyermek nyilván, hogy tegyél le, hanem azt mondja a szülőnek, hogy hagyj békén. Most már szeretnék magam döntéseket hozni, ahogyan mondta ezt valaki egyszer, adja a vagyomból a rámeső részt, ugye ismerjük a történetet. Az a szülő, aki ilyenkor felelős szeretettel el tudja engedni a gyermekét, mert eljött az ideje az elengedésnek, az átélheti azt, hogy visszatér a gyermek, itt megint hazudtaljak a tékozló fiú példát. A megfelelő mennyiségű odafigyelés szeretetet kapott a maga idejében, akkor az elengedéskor nyugodtan útjára engedhetjük a gyermekünket, nem fog hátat fordítani nekünk, mert semmi oka nem lesz erre, nem kell küzdenie azért, hogy elszakadjon, általában a felnövekvő generációnak a hátat fordító viselkedés azzal függ össze, hogy erőszakkal kell neki elmennie. Valahol ki kell tépnie magát a szülői ölelésből, és ezt csak úgy tudja megtenni, hogy közben bántásokkal, illetve a figyelem teljes megvonásával próbálkozik. Hogyha mi tudjuk elengedni a gyermeket, akkor ő vissza fog tudni jó szívvel és örömmel jönni, és amikor segítségre van szükség a szülőnek, akkor kész lesz segíteni is. A második tipikus szülői, anyai, elsősorban anyai viszonyulási volt a gyermekhez, ami hibás, ami akadályozó a fejlődés, ez a fogvatartás. Ez pont az ellenkezője az előzőnek. Kétféle formája van. Az egyik a túlszeretéses fogvatartás. Ezt úgy jellemezhetjük más kifejezéssel, hogy a meleg korlátozó szülői viszonyulási mód, a másik pedig a túl fegyelmező fogvatartás, ez pedig a hideg korlátozó szülői viszonyulási mód. Mert mind a túlárazó szeretettel, mind pedig a szeretetlen hideg vas fegyelemmel magához láncolja a szülő a gyermekét. Kiket fenyeget a túlszeretés, mint szülői viszonyulási mód? Általában megfigyelték, hogy a depresszióra hajlamos személyek, főképpen anyák, válnak aggodalmaskodókká, túlszeretőkké. Ők a gyermekeküket a céltől is fúrják, a legkisebb köhintésre is már az orvoshoz szaladnak, ott botrány csapnak, mert nem veszik őket elég komolyan, legalábbis úgy érzik, mert én vagyok az anya, csak jobban tudom, hogy baja van a gyermekemnek, és az orvos nem ugyanígy látja, akkor ez sértésnek veszi az anyuka. Egy kis hőemelkedésre, hasfájásra kívják az éjszakai gyerekeket. Ez az anya a csecsemőjét is állandóan ölve szereti tartani. Ringatja, jár kell vele föl és alá, nem hagyja játszani, hanem ő foglalja le a gyermek idejét. Most a gyermek megszokja azt, hogy ő mindig ölbe kerülhet, ahol el kell kiabálni, akkor nagyon nehéz lesz letenni az anyai ölből, és nem fog vágyódni arra, amit mondtam, hogy tegyél le, akkor sem, amikor már annak az ideje jön el. Aztán az anya lelkében is érdekes dolgok mennek ilyenkor végbe. Még pedig az, hogy valójában győz a gyermekére, hogy se éjjele, se nappala, mindig elfoglaltságot ad számára a gyermek, nem tud kimozdulni egy pillanatra sem otthonról, mert mindig a gyermek az ő jelenlétét követeli. Ezért miután dühös a gyermekre, amit nem mer általában magának bevallani, bűntudata támad. És a bűntudat azzal csillapítható, hogy még jobban szereti a gyermekét. És így kialakul egy ilyen ördögi kör, vagy egy kör folyamat, amiből nagyon nehéz kilépni. Folytatódik persze aztán azzal tovább, hogy később együtt kell játszani a gyermekkel, mert egyedül nem tud játszani, úgyhogy a játékokkal is a hembergőben együtt játszanak a szülők, az anyuka és a gyermek, aztán iskolák korában együtt írják a leckét, együtt tanulnak, vagy sok anya mondja, hogy holnap dolgozatot írunk, kiír dolgozatot? Igen, dolgozatot írunk, mert együtt kell készülni erre. Aztán meg lehet említeni az elektronikus köldözsugort, ami szerintem a jövőben nagyon nagy nevelési problémákat fog okozni. Ez a mobiltelefon, amivel óránként kapcsolatot tart az anyuka és a gyermeke, vagy legalábbis a nagyon sok gyermek, és ezzel önállóanná tetni a saját gyermekét, hogy mindig tudni akarja, hogy mi van vele, mindig tanácsolgatja, és végül a gyermek képtelen lesz az élet küzdelmeire, helytállásra az élet harcaiban. Egyik pszichológus, Ruth Kohn-nak hívják, nagyon szigorúan, de ugyanakkor a lényegre tapintó módon fogalmazta meg ennek az önmagához kötő anyai magatartásnak a veszélyét. Azt írja, hogy aki kevesebb szeretetet ad a gyermekének, mint amennyire annak szüksége van, az lop. Aki pedig többet ad a gyermekének szeretetből, mint amennyire annak szüksége van, az öl. A megfogalmazás ki van félesítve azért, hogy megdöbbentsen bennünket, rámutat arra, hogy nem adhatunk kevesebb szeretetet a gyermekünknek, mint amennyire neki szüksége van, mert akkor megöltjük őt. Megtegényítettük az életét, és lehet, hogy egész életében emiatt szegény marad, ahogy mondtam, érzelmileg fogyatékos lesz. De aki több szeretetet ad a gyermekének, mint amennyire annak szüksége van, mondja Ruth Kohn, az megölje a gyermekét. Az a gyermekkorban tartja vissza, és nem engedi, hogy felnőtté váljon, nem engedi, hogy önálló, külön személyiségé éljen, hanem korcsár, lelki buborékká teszi a gyermeket. Mert a gyermeknek az ösztönös leválási törekvéseinek nem enged teret. Sebülő Orwell drámai eseményekhez szokott vezetni, mert akkor még a gyermek egyszer utoljára ösztönösen is kísérletet tesz arra, hogy kiszakadjon ebből az anya-gyermek szósz kapcsolatból. Két lehetőség van ilyenkor. Az egyik az, hogy nem tud a fiatal megfelelő határozottságban az önállóságáért harcolni, ezért betör. Anyás felnőtté válik, aki mindig rákul az anyukájára, és nem tud igazán az anyai kötelesség nélkül nem tudja alakítani az életét. És ebből nagyon sokszor alkoholista élettörténet származik, az alkoholbetegek egy jó része különösen is kötődik az édesanyjához, azaz nem tudott önállóvá válni, és akkor, amikor az alkohol lámorában van, akkor éli át néha azt, hogy ő mégiscsak külön személyiség, de ilyen eszköz felhasználásával juthat csak ilyen élményekhez. És nagyon sok ilyen anyás személynek aztán elromlik a házassága is, mert visszatereti az anyukája, akár a férjétől, akár pedig a feleségétől. Addig ügyeskedik, amíg össze nem ugrasztja a fiatalokat, és aztán örül, mert visszaköltözött a kislányon, vagy a kisfia. Vagy a másik lehetőség az, hogy kitör ebből a anyai szorításból, és ez mindig azzal szokott járni, hogy sietve, bántva löki el magától az anyát. Mert nem kér tovább a gondoskodásából, nem kér többet a szeretetéből. De olyan határozottan teszi gyakran, hogy tényleg halálra szomorítja a saját édesanyját. És már volt is ilyenre példa, hogy emiatt egy édesanyja öngyilkos. Ugyanakkor persze a szülői ölelésből kitörő személy sem tud igazán a saját lábára állni, és hanem párokra van szüksége. Ilyenkor is előfordul, hogy elhamarkodott házasságkötések történnek, mert pótanyát keres magának a férfi mondjuk a feleségében, vagy azt a anyai gondoskodást várja el a férjétől egy feleség, amit már nem kap meg az anyukájától, vagy nem kér az anyukájától, és a házastársát nem tudja vetni számára. Vagy például az veszélye van annak, hogy valaki aztán szektába kössön ki, az ilyen túlszerető anyukáknak a gyereke gyakran szektába menekül, mert az is egyfajta családi légkör, ott is átélheti azt az óvást, azt a vigyázást, amit a szülői házban átél, de ez már mégsem a szülői ház. Aztán rá kell jönni, hogy ott ugyanúgy megkötözik, mint hogy otthon megkötözték, de akkor esetleg már késő és nem tud kiszakadni a szektába. A depresszív hajlam, mint ok mellett még megjelenik egy olyan ok is a túlszeretésre, az anya és a gyermek kapcsolatában, hogy tönkre ment a házastársával való kapcsolat az édesanyjának. És ezért minden szeretetét a gyermekére irányítja át. És ugyanakkor viszonták és elvárja a gyermektől, hogy azt a kedvességet, babuzgatást, szeretetet, simogatásokat, amit egyébként a házastársától kellene megkapnia, azt is a gyermekőtől kapja meg. És így alakul ki aztán az a szoros kapcsolat, amiknek a drámai következményei már megpróbálta lecsetelni. A túlszeretéssel foglalkozó családot a szakirodalom szanatórium családnak nevezte el, ahol mindig vissza lehet menni, gyógyulni lehet visszajárni, ahol biztos szeretetet kap az ember, de tulajdonképpen vissza is kell térni az ilyen családból kiszakadt személynek, mert kívül olyan harcokra harcok várják, amelyet egyben nagyon sokszor előbe ad, nagyon sokszor szolgálatokat kell átélnie, vereségeket, ütések érik, és jó visszamenni abba a fészekbe, ahol azonban őt simogatásokkal, szeretettel látják el. Mert tudja, hogy ott megbízható szeretetet kap. És itt kell kiemelnem azt, hogy ez valójában a pozitívuma ennek a családmodellnek, hogy ez tényleg megbízható szeretetet nyújt a család tagjainak. És szüksége van minden embernek ilyen szeretetre. Persze az igazán egészséges és bölcs szeretet nem köti önmagához azt, akit szeret. Ezért beszéltem az elengedésről. Itt is nagyon-nagyon fontos momentum ez. Ha bölcsen szeretjük a gyermekeinket, akkor van szanatórium jellege, vagy fészek jellege a családi légkörnek, de ez a fészek úgy, ahogy a madarasnál arra szolgál, hogy ami szájra nem tud kelni, addig biztos támaszt, elrejtettséget kapjon otthon a gyermek. De amikor kezdi a szárnyait bontogatni, és ez mindent meg kell tennünk szülőként, hogy ennek eljöjjön majd az ideje, akkor viszont szárnyra kell bocsátani. És álljon meg a maga lábán, ne szoruljon szülői segítségre tovább. Aztán a fogvatartásnak már említettem, a másik formája a korlátozó, szigorúan fegyelmező nevelés. Ebből a családi légkörből is nagyon nehéz kinőni, kiszabadulni. Ezekben a családokban legtöbbször az apa vagy katonás magatartású anya játssza a főszerepet. Aki megköveteli a rendet, megköveteli bizonyos teljesítmények elérését, nem tűr ellentmondás, hasonlít ez a család az erődítményhez, így is szokták jellemezni, hogy ez az erődítmény családmodell. Mint egy vár, úgy működik a család. Bent a vártalak mögött biztonságban érezheti mindenki magát, de kívül, a vártalakon kívül veszélyek leselkednek rá. És a veszélyeket általában el kell hárítani. Úgy lehet, hogy nem engedünk senkit be a falakon belőle. Vagy pedig lőléseken keresztül már jó előre megpróbáljuk az ellenséget ártalmatlanná tenni. Még mielőtt szóba kellene állni vele, már elhangzik az ítélet felé, ott mindenki rossz, mindenki ellenség, mindenki a bántásunkra tör, kívül, és mi azonban bent boldogan éljük az életünket. Az ilyen családban nem tehát szívesen látott vendége a menyek és a hők, azokat is betolakodóknak minősítik, és hát ezért az ilyen családban felnővő gyerekeknek a házassága nagy veszélynek van kitéve. Törvényeskedő kegyességű keresztény emberek életében gyakran megjelenik ez a családmodell. A gyermekeknek nincs más lehetősége, csak az, hogy ugyanazokat a mintákat kövessék, amit a szülők elénk éltek. Persze itt is megjelenik majd a serdülő korban a próbálkozás arra, hogy kitörjön a fiatal ebből a családból. Ekkor szokott előfordulni, hogy egyébként hívő, a hitét nagyon komolyan vevő családokból kikerülő fiatalok hátat fordítanak az Istennek, mert hátat akartak fordítani a családnak. Egészen másféle utat választanak maguknak, éppen azért, mert elegük volt gyerekkorukban ebből a kereszténységből. És ez nagyon szomorú esemény minden ilyen család életében, mert a legfájdalmasabb hívő szülőnek látni azt, hogy hitetlenül éli a gyermeke az életét. sok keresztény ember emiatt szomorodik meg. Ennek a családmodellnek is van egy bizonyos pozitívuma, mégpedig az, hogy van elképzelése az életrendjéről, hogy az életben rendnek kell lenni, mert a rendetlenség, a káosz, az sohasem az Isten lelkének a munkája, hanem mindig a szétdobálónak, a diabolosznak a jelenlétéről tanúskodik. Isten lelke világossá teszi az ember számára, hogy mi a fontos az életben, és mi az, ami nem fontos, tud különbséget tenni az Isten lelke által vezérelt ember az élet különböző kérdései között. És ha egy család képviseli, az nagyon nagy érték. De ha egy oldalon bigott módon képviseli ezeket az értékeket egy család, akkor az erődítmény család módján működik, és esetleg a felnőtt generáció éppen az ellenkező utat fogja választani magát. És végül a harmadik jellemző szülői viszonyulási mód, így nevezi a szakirodalom, a delegálás. A küldetés kiszabása a gyerek számára. A gyermek szülői célokat, vágyakat, álmokat valósít meg, küldetésben van. Szerepeket osztanak rá, mint ahogyan a színházban szokott történni, ezért színház családnak is nevezik ezt a családot. Ezeket a szerepeket el kell játszani, a nem maga választotta magának, rám érték, kinevezték erre a szerepre, és ezt neki be kell töltenie. Ezért nem lehet önmaga, még nem lehet az sem, akinek Isten rendelte volna, amit persze csak az Istentől tudhat meg mindenki, hanem a szülő határozza meg a számára azt, hogy kivé kell válnia. Azaz megbízatás teljesít az életében. Ha Istentől vesszük ezt a megbízatást, akkor minden a legnagyobb rendjén folyik az életben. De hogyha a szülők gondolják, hogy ők jelölhetik ki a megbízatás tartalmát, akkor abból problémák származnak. Sok szülő gyermekével próbálja valóra váltatni a saját vágyai, azokat a célokat, amiket ő maga nem tudott megvalósítani. Ilyen módon a célok megvalósítatlanságából származó rossz érzéseit, vagy kudarc élményeit a saját maga számára próbálja gyógyítani. Mert a gyermekében látja megvalósulni azt, amit ő nem tudott egyébként elérni. Tulajdonképpen az történik, hogy a gyermek a szülő ideális énjét kénytelen megvalósítani. Ezért nem azt a programot tölti be, amit Isten szán az élete számára. És nagyon türelmetlenek tudnak lenni az ilyen szülők, akik delegálják a gyermeküket küldetés ellátására rendelik, akkor, hogyha a gyermek nem akar beleilleszkedni a szerepébe. Talán csak azért, mert képtelen rá, mert nincsenek meg hozzá az adottságai. Nem azért, mert dacol, mert ő nem akarja azt tenni, amit a szülő vár tőle, hanem azért, mert hiányzik hozzá mondjuk a tehetsége. És mégis ebbe az irányba kényszeríti a szülőt, ezzel a gyermek életét nagyon meg tudja keseríteni, meg tudja mérgezni. Még az is előfordul, hogy a szülő a saját negatív tulajdonságait látja bele a gyermekbe, és valósítatja meg a saját negatív énjét, erről nem akarok külön beszélni, mert ez még borzasztó jelenség, és hála Istennek aránylag ritkán fordul elő. Be kell fejezni a mondandóval, mert az időnk शरीर और तम के पत्थर निंद अभियारंभ एडिक hogy a szélsőséges egyoldalú és hibás szülői magatartás módokban található azonban valami érték. Ezeket az értékeket érdemes meglátni azért, hogy kiegyenlítsük az egyoldalúságunkat és sokszínűvé tegyük a szülői vagy nevelői viselkedésünket. Az egyoldalúságunkból ugyanis ki kell gyógyulnia minden szülőnek ahhoz, hogy egészséges módon nevelhesse a gyermeket. Először meg kell látnunk, mint mondta minden ilyen egyoldalúságban a problémáit is. Tehát most csak ismétlem, ami már elhangzott, nagyon pozitív dolog, hogyha önállóságra tudunk nevelni. Ezt a Hodel családban láttuk egy oldalon megvalósulni. Nagyon pozitív dolog, ha feltétlen szeretetet, megbízható szeretetet tudunk tanúsítani a gyermekünk iránt. Ezt láttuk egy oldalon megvalósulni a szanatórium családban. Nagyon pozitív, hogyha adunk a rendre és a fegyelemre. Ezt láttuk megvalósulni egy oldalon az erődítmény családban. És nagyon pozitív, hogyha van küldetés tudatunk, ha küldetésességet fontosnak tartjuk a nevelésben, a gyermekünk számára is. Ezt látjuk megvalósulni egy oldalú módon a színház családban. Ez tehát az első lépés, hogy fel kell fedeznünk a pozitívumait ezeknek az egyoldalúságoknak. A második az mindjárt, hogy észre kell vegyük az egyoldalúság kártékony voltát. Erről próbáltam részletesen beszélni, és be kell látnunk azt, hogy az egyoldalúság mindig túl hangsúlyoz valamilyen szempontot, már-már betegítően, már-már károsító módon hangsúlyoz túl egy olyan szempontot, amiben egyébként igazság lakozik. Harmadszor be kell ismernünk azt, hogy én melyik oldalon állok. Milyen egyoldalúságra vagyok én személyesen hajlamos. Negyedszer meg kell látnunk azt, hogy a másik három beállítottság ugyanolyan fontos nevelési szempontokat, értékeket jelenít meg, mint az, amit én képviselek. Hajlamosak vagyunk ugyanis arra, hogy a saját egyoldalúságunknak az értékét túlhangsúlyozzuk más egyoldalúságok értékének a rovására. Ugyanolyan fontosak azok a szempontok is, amelyek az egyéb, amúgy önmagában károsító hatású egyoldalúságokban jelennek meg. És ötödször el kell követnünk mindent azért, hogy a többi szempont is érvényre juthasson a mi nevelő munkánkban, nevelő tevékenységünkben, mégpedig a megfelelő hangsúlyjal szerepeljen mind a három, illetve mind a négy szempont a mi személyes nevelő munkánkban. Tehát azt lehetne mondani, hogy az egészséges az, hogyha mindegyik szempont egyformán érvényesül, és egyik a másikat kiegyenlíti, kiegészíti, ellensúlyozza. Ez az ideális helyzet azonban egyetlen egy családról sem mondható el, mert mindannyian egy oldalúak vagyunk, csak tudatába kell jönni ezeknek az egyoldalúságainknak, és tudatosan kell törekednünk arra, hogy kiegyenlítsük azokat. Köszönöm szépen a figyelmet!